Ficánkoló szellemét ismerve, nem is olyan hihető ez a 70. Hogyan éli meg ezt a születésnapját? Milyenek most a hetek, hétköznapok, Géza?
Őszintén szólva, engem az életkorom nem igazán érdekelt, sőt, soha életemben. És a másik, hogy van egy rossz tulajdonságom, minél inkább bajaim vannak, betegség, ilyesmi, az előhozza belőlem a hülyéskedő, visszelődő kedve. És hát így aztán az elmúlt másfél év, hogy ne kerülgessem, s ne finomkodjak, én nagyon beteg voltam, most talán kilábalok belőle, ha lehet ebből a betegségből kilábolni, és emiatt állandóan így ökörködtem, és egyszerűen már amikor a fájdalom engedte. És amikor úgy hirtelen kezdték emlegetni, hogy 70 év, akkor úgy fölkaptam a fejemet, hogy hogy is van tényleg 70 év, és aztán most kezdem megszokni, hogy 70 év, ez körülbelül olyan, mint amikor 7 esztendősen vitt anyám az iskolába.
Jó, hogy emlegeti ezt a humort egyébként, és egyben gyógyulást meg kitartást kívánunk ezzel a betegséggel szemben. De akkor bele is vághatunk a közepébe, Géza, mert hogy szerencsére egész élete során, sőt műveiben is, hát visszaköszön a humor. Önnek fontos éltető elem volt ez. Egyfajta pillér is az életében, nem? Tehát sokszor segítséget nyújtott lám, még a betegséggel szemben is.
Nálam genetikai hiba úgy tűnik, tehát ha már hiba az, hogy az ember mindent humorosan lát, a humor az egyúttal a tragédiáknak és a drámáknak is a része, a humor nem több, mint hogy intellektuálisan az ember képes legyen egy dolgot pillanat töredéke alatt akár több nézőpontból megvizsgálni és derűvel szemlélni, és a dolgok ütköztetéséből egy ilyen pozitív indítatást kapva tovább lendüljön. Körülbelül számomra ez a humor. Azt szoktam mondani, hogy nálam még a vérkeringés is humor, még ha nem is látszik, és ez egy természetes eleme, összetevője az életemnek. Megjegyzem, hogy ugye nem nagy kunst humor hívének lenni a Székelyföldön, mert én ott nőttem föl, és ott a viccelődésnek annak rendje módja szerinti szellemi elismerő ereje van.
Székelyföld, hát egészen pontosan ugye Küsmőd, a szülő falu. Ma mi jut eszébe erről a szóról, hogy Küsmőd?
Természetesen a gyerekkorom, én Küsmőden születtem, és ott éltem 10 éves koromig. Akkor költöztünk át a községközpontba, mert Küsmőd egy nagyon kicsi falu. Községközpontba akkor költöztünk át Etédre, és hát a teljes életem valahogy ide kötődik, ugyanis az egy, nem én mondom, hanem egy pszichológiai tény, hogy az ember életének az első 8 esztendeje gyakorlatilag meghatározza a teljes életére kiható alkatát. Én csak elcsodálkoztam, amikor életemben először ezt olvastam Móricz Zsigmondnál, tudott egyet-mást az életről, ugye, amint az a regényeiből is kitűnik, és Móricz azt írja valahol, hogy minden, ami az életben jelentős, ő azt 8 esztendős koráig megélte. Na hát Küsmőről nekem mindig az jut eszembe, én nagyon régen nem jártam már Küsmőről, a szüleim halála után odahaza a Székelyföldön is keveset jártam, de ez az első 10 esztendő, ez úgy van bennem, velem, körülöttem, mint itt most mellettem a könyvek, vagy a számítógép, vagy a kezemben a telefon.
És milyen értékeket kapott onnan akkor az első 7-8 évben? Mi van abban a batyuban, a humoron túl, ami még ide köthető?
Hogy is mondjam, Móriczot szabadon plagizálva, én ott szinte mindent megéltem, ami életem későbbi folyásában már nem is tekintettem sok dolgot újdonságnak. Hát ugye Küsmőden apám tanító. Tehát ő az a generáció, aki még Kántor tanító volt. Úgy kezdte a pályáját. Tehát bárhova helyezték, a tanítói lak mindig a templomok mellett volt. Tehát én Küsmőden a református templom, nagyon szép régi templom, címtermében játszottam, mert mellette volt a mi kertünk, lakásunk, az úgynevezett tanítói lak. Templom is egy nagyon érdekes dolog. Apám tanítóként például táncokat tanított, volt vagy 4 tánccsoportja abban a kicsi faluban, és hallása volt, de énekelni nem tudok. És a templomban volt harmónium, és én azt ugye pumpáltam kicsi gyerekként, és a harmóniumon végén játszotta azokat a csárdásokat, amikre majd a táncsoportja járni fogja. Ilyen furcsa dolgokból állt össze az életem, hogy ez a templom, és azon kívül pedig később a bibliai szövegek, hogy a 126. Zsoltár, megtelik a szánk nevetéssel. A Biblia nem egy ilyen szomorú, csupa, hogy is mondjam, egy képmutató történetet felsoroló valami, hanem az én olvasatomban, kicsi gyerekkorom óta, valahogy én a világ rögzített népköltészetének tartottam. Az emberiség regényének. És ez nagyon korán adott helyzetemből fakadon eljutott hozzám, mert hát apámék beraktak a címterembe a tiszteletes vallásórát tartott, vigyázzon rám, amíg ők végezték a dolgaikat. Aztán így nagyon hamar eljutottak hozzám ezek a szövegek, nagy hatással voltak rám, körülbelül úgy, mint a mesék, és én ott egy kösmüdön egy ilyen hallatlanul tág létélményt és életélményt kaptam, amiben én teljesen megnyugodtam. Én azt hittem, a Biblia rólunk szó. Akár kösmődiekről is. És fölnézek az égre, egyenlő vagyok a világ minden emberével. Szóval ez egy fantasztikus érzés egy gyereknek, főként, ha ez húzamosan kitart.
Nem voltam még Párizsban, és nem jártam még sivatagban, s a tenger nagyon messze van, de azt hallottam, ott is keresik. Én nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár, de azt hallottam, ők is keresik. A szabadság egy nagyon híres dal, a kottáját nem láttam sohasem. A szabadság egy nagyon édes dal, megszédít, megcsal és szeretem.
El is beszélte a világot sok-sok műben. Ezt követően Géza, világregényként, ugye? Mit is jelent ez a műfaj Gézának?
Ezt a fogalmat én viccesen mindig azt szoktam mondani, mikor erre rákérdeznek, hogy kapcsol a rádiót, és mindig 10 percen belül hallani fogod, hogy most pedig világzenét közvetítünk. Tehát, ha van világzene, miért ne lehetne ennek párhuzamaként világregény, és a világregényen én azt értem, és az minden könyvemben és könyveim együttesében, amit életműnek szokás nevezni, ez benne van, teljes, kiterjedt világra nyitottság. Tehát ha én odaírom a regényeim fölé, elé, hogy világregény, akkor az azt jelenti, hogy a világból, amit ez a történet kiszakít, abból nem csak az a konkrét történet van benne, hanem mind ahogy a kezemben tartott tükörben sem az én amúgy szépséges 70 esztendős pofázmányom van benne, hanem mondjuk mögöttem a felhős ég, vagy a Róbudai főutca, és így tovább. Na most ezt regényben borzasztóan nehéz megcsinálni, nagyon nehéz. A szerencsésebb alkatok azok úgy írnak, hogy eleve úgy ír Shakespeare, nem tudom, Rómeóról vagy Júliáról, hogy azt bármelyik kislány, vagy bármelyik öregasszony magáénak érezheti, akár helyben, akár ha az illető öregasszony 80 éves, vagy 70 évet visszahaladva az időben, mert az emberi elme frissességét azt őrzi. Hát a világregények számomra ezt jelentik, és ha akárki beleolvas egyik vagy másik regényembe, akkor rögtön taszítja valami a következő regény felé, és hát én azt szoktam mondani, hogy Dostojevszki regényeit is egybeolvassa végül is az olvasó, hanem csak egy Dosztojevszki regényt olvas-e, hanem többet. Életművé olvassuk egybe az írókat. Az arra érdemes írókat, és én azt szerettem volna, hogy legalábbis a világnak egy nagyon furcsa részén élünk, sok mindent megéltünk, azt is, amit elkerülhettünk volna, hogy nem kellett volna, és én előírtam egy ilyen szinte eposzi hangulatú könyvet, a Székely Jeruzsálem. A Székely Jeruzsálemben benne van a magyar történelem, az én családom története is, minden 500 évre, egy fél évezerre visszamenőleg. Ha egy akármilyen magyar gyerek, vagy nem magyar gyerek el akarja helyezni magát a világban, akkor itt megtalálja ehhez szükséges és számára átélhető, nem tudálékoskodó dolgozat, élő húsba, élő értelembe vágó regény. Aztán utána, ha valaki szét akar nézni a világban, a magyar világban, akkor ott a másik regény, amelyik egy teljes, egészen pontos keresztmetszet a rendszerváltozás utáni időkről, amelyekről viszont igazán őszinte, igazán mélyreható ábrázolásokat nem olvashattunk, sőt a V-könyvemről is még a fő alatt ézik a parázs, a vita róla. De ott van, és ezt én azt mondom, hogy keresztmetszet, a múlt évezred, Marienbadban című regény. Meg aztán itt most minden regényemet nem sorolhatom föl, de van egy utóbbiak közül az a címe, hogy Makámaszutra. Ennek a címét is azért megmagyaráznám, mert hogy Kámaszutra azt mindenki tudja, és akkor most hirtelen, hogy micsoda, és akkor most hirtelen elmosolyogja magát. Na de hozzá kell tennem, hogy a makáma, és ez egy olyan szóváltoztatás, szó összevonás, hogy makáma is, Kámaszutra, és Makámaszutra lett a regénynek a címe. A makáma az arab nyelvű prózában egy fantasztikusan érdekes dolog, azt jelenti, hogy én most fölállok, és fontos dolgot mondok. És akkor szinte rímekben mondta el, rímes prózában adta elő a történetet. Kevesen tudják, hogy például, amit mindenki ismer, ezért mondom, hogy a makámát mindenki ismeri, makámában íródott a 1001 éjszaka mesék, makámában születtek meg. Magyarul is írtak makámát, az első Arany János volt. Röviden ez csak azért, hogy a Makáma Szutra cím érthető legyen, hogy itt nagyon fontos történetek sorakoznak regénybe, és a regénynek az alcímét is fontosnak tartom. Kisregények és nagyregények az ideiglenes emberi érintkezések zónájából. És ez, hogy ideiglenes emberi érintkezések, ez megint csak átgondolásra szorul, mert én mindez idáig első feleségem neki van állok, és azt szoktam mondani, hogy hát mi is ott ideiglenes érintkezések zónájában vagyunk, mert 3 éves korunkig még nem is ismertük egymást. Aztán lassan 50 éve már együtt élünk. De hát ez is egy ideiglenesség, ez az 50 esztendő is, és az ideiglenességhez való viszonyunk, az már egy következő lépcső, amihez, hogy is mondjam, bibliai epika szelleme elvezet, hogy meddig is tart ez az ideiglenesség. Na, megérkeztünk a 70 esztendőhöz is.
Lapozgatom az éveket, és az írott sorsom szétpereg. A sorok között olvasok, bujkálok, kardozok, elfogyok. Hiába minden félelem, az elme harcos és nem felejt. Itt dadogó a csend, ott ragyogó a rend. Csak nézem föntről a két kezem, hogyan deríti föl a képtelent. Hogyan kutatja, hajtja lapjait, hát ha megtalálja a titkait. Mindig ugyanaz a vége, nézd meg, mindig ugyanaz a tévesztésem, mindig ugyanúgy, és mindig más. Látod valahogy a tervezésben, látod, ugyanúgy csúszik széjjel, mindig ugyanúgy, és mindig más.
Regényektől indultunk, és hát ugye kérdeztem azért is rá erre a műfajra, mert hogy Szávai Géza író műfordító kapta augusztus végén a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi elismerését, az I. és Gyula díjat. Gratulálunk, most így utólag is, Géza.
Köszönöm.
A méltatásban ugye kiemelték, a világregény műfaji kísérletének megteremtőjeként apostrofálták Gézát, és hát az is bizonyos, hogy minden regénye külön műfaj. Itt ugye egy néhányat említett is, de ebben az évben beszélgettünk mi már így telefonon keresztül az Én vagyok én, avagy Hazudjunk igazat kötetéről. Itt van még a Kivégezzük a nagyapádat, a Cérnapóra, ez a Székely Jeruzsálem, amelyet már említett, vagy Aletta bárkája, és hosszú ez a lista. Hogy tud egyik regényében mélységesen szólni akár a saját életének történetéről, őseinek történetéről, aztán teljes könnyedséggel átlovagolni a gyermekek világába, és az ő lelküket is elbűvölni?
Azt mondanám, hogy alkalmazkodás az éppen adott helyzethez. Én, nekem volt egy kedvenc fogalmam fiatal koromban, amikor még fiatal voltam, szép és okos, ebből csak az okosra figyeljen. És akkor is azt mondtam, hogy logika. Mi az, hogy logika? Általános tudományként kezelték és kezelik, viszont én azt mondom, hogy minden logika a helyzetében érvényes. Tehát én gyerekkorom, fiatal korom óta használom ezt a fogalmat, hogy a helyzet logika. Ugyanis, hogyha én magát Marosvásárhely főterén fölpofozom, milyen szép gondolat, igaz? Akkor engem bevisznek, elítélnek, vagy efféléket követnek ellenem. Igen, de hogyha maga éppen elájult Marosvásárhely főterén, és én egy kicsit megemelem, és adok egy pofot, amit ő, ami egy klasszikus, hogy is mondjam, életmentő cselekedet egy ilyen helyzetben, és attól visszatér magába az élet, szívverés, stb. Mind a kettő egy-egy pofpók, igaz? De teljesen más a helyzet, teljesen más a helyzetnek a logikája. Ezen ilyesmiket nevezek én helyzetlogikának, és amikor egy-egy regénynek a világába, szereplőknek a beszédmódjába belehelyezkedem, akkor én azt 100%-osan követem. És mikor befejezem a regényt, utána én is csodálkozok, hogy igaz, hogy nekem minden regényen tudatosan más-más, szinte más-más műfaj, de hát éppen ennyire. És én ezt így tartom természetesnek, helyesnek, mint ahogy, és mindig vissza szoktam kanyarodni ahhoz, hogy ami a köznapi életben megszokott emberi, az igazol végül is mindent, és hát én beszélgetek gyakran, mondjuk akadémikusokkal, matematikusokkal, de ugyanígy beszélgetek az unokáimmal, viccelőzve, vagy valamelyik iskola kisgyerekeivel. És ez, amennyiben egy átlagos embernél természetesnek számít, hát akkor miért ne lehetnék én egy? Kimondottan természetes, nem filozófiákat gyártó, nagyképű, tudálékos fickó, hanem egy természetes ember, aki történeteket mesél, azzal az egyszerűséggel, ahogy az Old Testamentum írói.
És hát ezekben a történetekben fontos szerepet játszanak a nők, a nőalakok. Nőalakok Szávai Géza regényeiben. Emlékszem arra, hogy itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdió termében volt egy ilyen beszélgetés, pontosan amiatt, mert fontosak az ön életművében a nők, a női alakok. Ez hogyan alakulhatott így? Vajon a nagymama volt az ennyire meghatározó?
Igen, a nagymama is, és életem első nagy igazság, amire rádöbbentem azt, hogy öregasszonyok is voltak szép kislányok valamikor. És ezt nem győztem hangoztatni, mert sokan ezzel az egyszerű ténnyel nem számolnak, és én természetesen óriási szeretők voltak az életemben a nőknek, de ebben nem vagyok unikum, mert mindenki hasonló történetekben élte le az életét, és a női alakok erre sokan fölhívták a figyelmemet, én ezt sem vettem észre, hogy nem érdekel annyira engem a saját könyveimből kihámozható elméleti vélekedések rendje, nem érdekel engem, maga a könyv érdekel, és hogy mennyiféle nő alak van, és hát tényleg így van, én ezt azért is fontosnak tartom, mert volt egy vitám. A vitát most, ha még belefér ebben a műsorban, röviden elmondom, nagyon közeli barátságban, szinte szimbiózusban éltünk, vagy másfél évtizeden át egy házaspárról, Mészöly Miklóssal és a feleségével, Porca lenne. Én most, hogy beteg vagyok, fényképeket rendezgetek, és a fényképek alá ilyen képaláírásokat meg más effiléken jártok, hogy ez a sok ezer fénykép ne menjen. Ne menjen a hiába valósága utánam. Na, a lényeg az, hogy Alennek az édesapjáról beszélgettünk, akit én egy nagyon gyenge minőségű embernek tartottam. Alennel, meg Miklóssal én mindig 100%-osan őszintén beszéltem, ők is, és Alent ez sértette. Mondtam, hogy hát Alen, ez ki ott hagyta magukat gyerekként. Hát ez hogy van? Ez egy semmi ember. Azt mondja Alen, mélységesen elgondolkozó Géza, higgy el, hogy több a semminél, mert létezik. És én ebben a pillanat töredékben megértettem, hogy mennyi igazsága a lennek, mert hiszen fontos az, hogy az ember lánya, fia, gyereke tudja azt, hogy neki is van édesapja, amilyen, de létezik. És akkor én helyből mondtam a lennek, hogy tudja, nem, én feminista vagyok. Az ami azt jelenti, hogy nőpárti. És egész egyszerűen gyerekkorom óta gondolkozom azon, az elmúlt 2000 esztendőben, milyen minőségű emberek voltak a férfiak. Milyen minőségű apák voltak a férfiak. Hiszen apák, amennyiben gyermeküket szereti apák, lányukat szereti apák, akkor a felcseperedő lánygyermeket is maguk mellé emelik az emberi egyenlőségbe. És hol tartott maga a történelem, hogy 1500 évvel a nőknek még elemi jogokért kellett küzdeni az apák világa ellen. És akkor azt mondtam, hogy Alen, itt valami emberi megbicsaklás folyt végig az emberi történelmeken, ahol az apák gyengének minősültek. Én szerettem volna jó apa lenni, ennyi az egész, és hogy úgy mondjam, jó apaként, jó nagypapaként néztem a világra, néztem a nőkre, és azt hiszem, hogy ez a fajta szemlélet, amit én remélem, hogy ez alatt a 2-3 perc alatt eléggé átélhetően és átérezhetően megvilágítottam. Nos, hát azt hiszem, hogy ez benne van a regényeimben megalkotott nők körüli atmoszférában.
Géza, volt elégedett az életében? Boldog, amiatt, amilyen sikerei vannak? A könyvei, családja, szakmai, személyes élete miatt?
Én a szakmai életem miatt nagyon elégedett lehetnék, de nem vagyok elégedett, mert amit meg szeretnék írni, ahhoz legalább 150 esztendőt kellene élnem. Nagyon jó szellemi képességekkel, és irillem az Ótestamentum szereplőit, ott például az Ádám nevű pasasat 1000 esztendőt élt. Hát én egy ilyen igazságtalan helyzetben még százat sem fogok élni, de a 70 is eredmény, rendben vagyunk. Ez nem igazán foglalkoztatott, mert az egyik barátomtól éppen most kaptam egy levelet, vagy ilyen írást, hogy én mint örök elégedetlenkedő, én tényleg elégedetlen vagyok. Hát ha kellene nekem még 50 regény megírásához még 70 évet élnem, akkor nyilván, hogy elégedetlen vagyok, zárójel bezáró. Viszont ha így visszatekint az ember, és most, hogy 70 éves vagyok, kezdem megszokni azt, hogy miként a motorbicikli vezetőjének is néha a visszapillantó tükörbe kell pillantani, én is visszapillantok életem legboldogabb időszakának, azokat az esztendőket tartom, amikor három unoka volt körülöttem, és hát én nekik szenteltem a napjaimat, és nagyon örültem nekik. Külön élmény az, hogy a gyereked meghosszabbításai ők, mert én apa is szerettem lenni, de a nagypapai érzés és foglalatosság volt a legszebb dolog az életemben, amikor én nagyon boldog voltam. Három kicsi gyerekkel, és hát ilyesmit, hogy valaki vigyázzon rájuk, annak az illetőnek mondjuk még fizetni szó sem lehetett. Én voltam a dada, és én neveltem a unokáimat iskoláskorig és kisiskoláskorban is állandóan körülöttük fityegve, de hát ők most már szép lassan felnőtt korba cseperednek, és a legkisebb unokánk is gimnazista már. Én nagypapaként voltam a legboldogabb, és még hozzá kell tennem, hogy eléggé fiatal nagypapa voltam. 50 éves koromban már három unokám volt. Úgyhogy ez volt életem nagy élménye, és most egy kicsit így szégyellem is magamat, hogy hát mesélhetnék én szép szőke, vagy hogy is mondjam, vadító fekete hölgyekről, hogy azok engem mennyire lenyűgöztek, de akárhogy teszem, veszem a dolgokat, mégiscsak a három unokám melletti nagypapáskodás az, ami teljesen elöntötte a tudatomat, intellektusomat, és a gyerekektől nagyon sokat lehet tanulni, hogy el ne felejtsük, a gyerek az egy szellemi élmény is. Hát örülök, hogy ebben nekem ilyen, hát annak rendje módja szerint mondhatom, hogy elmélyültem részem lehetett, és hát ebben az érzésben annak rendje módja szerint kiteljesedhettem, és én ezt őszintén kívánom mindenkinek.
Nézd, mi pedig kívánjuk, hogy mennyit, még 80 év van a 150-ig, hogy, hogy azok a történetek íródjanak meg, vagy úgy, amennyi jól esik. Hát ugye úgy kezdődött a beszélgetésünk, hogy ugye betegséggel küzdik Géza, meg így említette, hogy a fotókat is elkezdte összegyűjteni. Az elmúlás szele úgy érkezik, vagy hogy éli meg ez Géza?
Végtelenül sajnálom, de amit most mondok, de tényszerűen. Nem akarom kerülgetni, rákos daganattal küszködök, nem sok az esélye, de hát nem tehetek róla, gyárilag ilyen alkat vagyok, hogy ezzel nem foglalkozok. Természetesen mindent megteszek azért, hogy az unokáim még élve lássanak, ameddig lehet, de hát végzetes betegség ide vagy oda, az utcán jártomba is a fejemre esett egy kupás cserép, és vége, nem? Én gyerekkoromtól úgy élek, mintha ez a nap volna az utolsó. Azt hiszem, most megtaláltam, hogy mi is az én közérzetem, mi is az én viselkedésem, és az élethez való hozzáállásom. Nagyon sokat voltam együtt a dédnagymamámmal, Eszternek hívták, mint a lányomat, és ő élt úgy, hogy minden nap úgy élünk, kicsi Géza mondta, mintha ez lenne az utolsó. És amennyiben így gondolkodik az ember, akkor másképpen tervez, mert az ilyen ember is tervez. Tehát én mindig terveztem a világregényeknek ezt a körét, bár 65 éves koromért nem beszéltem. Nem beszélhettem róla, mert most már azért látszanak az arány, látszik az egész teljesítmény, de ha én erről idő előtt beszélek, és közben a fejemre esik az a bizonyos kupás cserép az utcán, akkor marad utánam egy fantaszta emléke, nem? Úgyhogy én sajnos ilyen nagyon racionális és józan ember vagyok, mint egyébként mindenki, különösképpen a nők, akik nagyon racionálisan nézik a konyhából az életet, mert meg kell főzni az ebédet, és a férfiak pedig azt foglalkozzanak az élet amúgy is megoldhatatlan nagy kérdéseivel, hogy mi lesz Amerikával, mi lesz az Európai Unióval, és így tovább, és így tovább. Ez kissé derűsen felfogott munkamegosztás, ami nekem nem igazán felel meg, mert én, hogy is mondjam, miként mondtam, nőpárti vagyok, nagyon konkrét, nagyon racionális, és hát nem engedem magamat fölösleges érzelmektől elsodortatni, olyanoktól, mint például a halálfélelem, mert hát miért féljünk olyas valamitől, ami minden egyes földi emberrel megesik elő vagy utóbb.
Hát Géza, hogy is volt akkor makáma, hát rimbe nem tudom szedni, de kitartást kívánunk mi a hétköznapokhoz. Jó Isten éltesse, még adjon erőt, hogy örülhessen az unokáknak, örülhessen a jó gondolatoknak, amelyek feltörnek, és hát örvendeztesse feleségét, párját, Ilonát is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és kívánom, hogy a próféta szóljon magából, mikor ezeket mondja.
Fény erő, csak sötét.